Úgy rejt magában a lélek is további erőt, új kezdetek lehetőségét. A felszínen olykor elfogy a lendület, elszáradnak a tervek, de a mélyben mindig ott a tartalék, a kitartás, az önmagunkba vetett hit, a megújulás képessége. Aki nem riad vissza a mélyebbre ásástól, az megtalálja azt a szellemi és lelki gazdagságot, amely egy egész életet új fénybe állít. Szabó Dezső üzenete ma is érvényes. Az élet nagy ajándékait gyakran nem a felszínen, hanem belső munkánk mélységeiben találjuk meg. Üzenete: a megújulás ereje bennünk rejtőzik. Csak elég mélyre kell ásni érte.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. 100 éve történt. Új világrend születik.
Üdvözlöm Önöket, Társi István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
Volt egy ilyen úri szint, tenisz, voltak olyan sportág, akit mindenki felé nyitott, például az úszás, és volt a nagy közönség számára való sport, a labdarúgás.
1926-ban járunk. A trianoni trauma után magára találó országban a Klebersberg-féle kultúrpolitika a fizikai nevelést és a sportot az újjáépítés egyik legfontosabb eszközének tekintette. Miközben a tenisz még a felső osztályok, sőt a gyárosok úri passziója volt, a labdarúgás már százezreket mozgatott meg, és épp ekkor indult el a profizmus útján. És lesz még egy témánk, egy fővárosi 100 éves rétesboltba is ellátogatunk, tartsanak velünk!
100 éve történt. Új világrend születik.
A Nemzeti Múzeum tárlata a sportról.
Ez egy olyan komoly seregszemle volt, ahol a Magyar Posta alkalmi bélyegzés biztosított. Igazából a sport elismerése, ami a Klebersbergi program része volt.
Vidéki ízek a fővárosban, a rétes nagyot megy.
A rétes az nem a nagyúri szalonoknak a süteménye, hanem a vidéki konyháknak.
100 éve történt.
A múlt héten a 100 évvel ezelőtti sportvilágról, stadiontervekről és a társadalmi rétegek kedvenceiről már beszélgettünk, és éppen a tenisznél ért véget a műsoridőnk. A tenisz már az 1920-as években is népszerű volt, sokan fogtak teniszütőt a kezükbe, már a boldog békeidőkben is. Milisics Máté várostörténész.
Például Geszten, a Tisza család is csináltatott magának az elsők között teniszpályát, viszont a Zsolnai családnak a gyár területén is volt teniszpályája. Kicsit ez a nyugathoz való minta, a tenisz is ugye angol száz hatásra érkezett, úgyhogy visszatérve a mi korszakunkra, a 20-as évek tényleg népszerű a tenisz.
A tenisznek létezett szurkolótábora, de jóval csendesebbek és visszafogottabbak voltak, legalábbis egy labdarúgó mérkőzéshez képest.
A labdarúgásban már a 20-as években is vas szurkoló táborok alakultak, és hangoskodni lehetett. A tenisznél nagyon kulturált az a szurkolási mód, hogy a különböző versenyző felé a szurkolást ki lehet fejezni.
Az 1920-as években nem csak az aktív sport töltött be egyre fontosabb szerepet, hanem a sport, mint múzeumban megjelenő kiállítás is vonzó volt. 100 évvel ezelőtt, 1926. május 8-án nyitotta meg a Magyar Nemzeti Múzeum kupola termében tartott beszédével Horthy Miklós kormányzó, a magyar muzeológia történetének első igazán nagyszabású és tudományos igénnyel létrehozott sporttörténelmi kiállítását.
Az előzményeket is végigvette, hogy a középkori bajvívást, majd pedig a 19. századi híres személyek, Madács, számomra kevésbé volt ismert, hogy ő is jó vívó volt, de Tisza István, aki pedig rövidlátó volt, mégis a gróf kimondottan híresen jó vívó volt, és az ő vívóságját, törgyét is bemutatták.
Ráadásul méltó helyen és méltó módon mutatták be 100 évvel ezelőtt a magyar sport történetét, a sikereket, a relikviákat.
Ez egy olyan komoly seregszemle volt, ahol a Magyar Posta alkalmi bélyegzés biztosított. Igazából a sport elismerése, ami a Knéberzvegi program része volt. Része volt ugye a cserkészet, része, ahogy a múltkori műsorban Ligeti Dávid beszélt, a Levente mozgalom, de az, hogy volt egy ilyen úri szint, tenisz, voltak olyan sportágak, akit mindenki felé nyitott, például az úszás, és ugye annak a leágazása a vízilabda, és volt a nagy közönség számára való sport, a labdarúgás. A különböző sportok kedvertsége bizonyos társadalmi rétegeknél más volt.
A sporttörténeti kiállítás kapcsán, hogyha a múzeumnak a nagy kiállításairól kérdezzük a múzeumnak a munkatársait, hogy soroljanak már fel jó néhány olyan kiállítást, amelyekre a mai napig büszkék, és ami nagyon ott van a köztudatban, ez az 1926-os sporttörténeti kiállítás, ez mindig ott van. Tehát ez olyan nagyszabású volt az akkori méretekhez képest, azokhoz viszonyítva, hogy ez a mai napig ott van a múzeum történetben, hogy ez egy nagyon fontos lépés volt.
Ez nagyon jó időben történt, egyfelől már lehetett látni azt, hogy több fog jutni a Knéberzvegi program részeként a sportra, hogy már az új terveket is be tudták mutatni, tervezés szintjén volt ugye az állandó zárt uszoda, ugye, amely 29 és 30 között épült.
Tehát ez a kiállítás beleillett a programba, ez egy nagyon erős kormányzati politikai támogatottságú volt.
Teljes mértékben, de nagyon sok felszabadul terem volt, vagyis az időszaki kiállításoknál frissen tudtak nagyon sok kiállítási részt felszabadítani egy szakkiállításnak. Hogy egy jókor, jó időben, és a kormányzati szándék és az embereknek a vágya, hogy a sikereket mutassuk be, azt lehetne mondani, mint az akadémián rendezték volna. Ők voltak a korai példaképek, hogy még nem azok, akik csak olimpiát nyertek, hanem egy Tisza István, egy Madács Imre. A vívás az része volt a magasabb úri osztálynak, meg a bajvívás, meg egyáltalán a párbaj.
Csak a párbajokat nézzük. Ebben az időben még vannak olyan újságcikkek, bár betiltották már a párbajt, hogy mégis előfordult az, hogy párbajra hívták ki egymást.
Úgyhogy azt lehet elmondani, hogy a példaképek között még nem voltak csak kimondottan sportolók, hanem a neves személyiségeket, és nem csak a közelmúlt személyiségei álltak itt példaként, hanem a régmúlt esetében is a régi dicsőségünk. És ennek a példája volt a magyar sport felemelése, és ez pont egybeesett a labdarúgásban a profizmus bevezetésével.
Most lapszemle következik, a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilapot Szalóczi Pál lapozta fel.
9 halottja van a bácskai felhőszakadásnak. Salgótarjánban több mint 1 milliárd a kár. Az ország minden részéből felhőszakadásokat, pusztító viharokat jelentenek, az időjárás szokatlan hűvösre fordult, a károkról aggodalmat keltő számokat mondanak, és halálesetekről is beszámolnak a jelentések. Egy belgrádi jelentés szerint az elmúlt éjjel rendkívül heves vihar vonult végig a Bácskán és a Bánáton. A vihart hatalmas felhőszakadás kísérte, mely Újvidék közvetlen környékén tombolt a legnagyobb erővel. A szél eleje kitépte a táviró póznákat, tönkretette a gyümölcsösöket, házakat döntött romba. A Kamenice völgyét víz árasztotta el, az elemek tombolása akkora méretre szökött, hogy a hatóságok kénytelenek voltak megtenni a legszükségesebb mentési intézkedéseket. Ellenőrizhetetlen hírek 9 halottról és óriási károkról számolnak be. Salgótarjánban az éjjel érkezett az első jelentés a tegnapi pusztító felhőszakadásról, amely nem csak milliárdos károkat okozott, de 2 emberéletet is követelt áldozatul. Szabad a Marica grófnő Erdélyben. Játszási engedélyt adott a minisztérium 2 budapesti társulatnak is 3-3 havi időre. Vendégszereplési engedélyt adott a minisztérium Pécsi Erzsinek is, aki Nagyváradon, Aradon és Kolozsvárot fog fellépni. Engedélyt kaptak még Hegedűs Gyula, Rátkai Márton, Sarkadi Aladár június 30-ától kezdődőleg. Megemlíthetem, hogy a Marica grófnő előadását is engedélyezte a minisztérium, de azzal a kikötéssel, hogy új szövegkönyvet kell hozzá készíteni, s azt a Bukaresti Nemzeti Színház igazgatójának be kell mutatni. Amíg ez az új szövegkönyv el nem készül, addig a Marica grófnőt sehol sem lehet előadni Erdélyben és a Bánátban.
Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. Mai adásunk folytatásában egy egészen különleges utazásra hívjuk Önöket. Egy olyan történetet hozunk el, amely épp hogy csak súrolja a tankönyvek száraz történelmét, mégis ízig-vérig múltunkról mesél. A főváros szívében járunk egy apró, generációkon átívelő családi vállalkozásban, amely 1926-ban még nagy pékségként indult, mára azonban a kézműves réteskészítés valóságos szentélyévé vált. Beszélgető partneremnek, dr. Márton Mátyásnak, a Rétesbolt annó 1926 Kft. Tulajdonosának története igazi kuriózum. Hamarosan megtudhatják, hogy miért és miként lett egy egykori ügyészből elhivatott rétesmester.
A boltot az apósom alapította 1926-ban, de az nem egy rétes bolt volt, az egy pékség volt, egy komplett nagy pékség, több ilyen nagy kemencével.
De ezen a helyen?
Nem.
Na merre volt?
Az a Róbert Károly és a Rejtel Ferenc utca sarkán volt, az a nagy pékség. 52-ben államosították az üzletet, és a repertoárban szerepelt a rétes is. Majdnem a Gundellal szembe voltak, a Gundell is tőle szállított kenyeret. És a rétes az úgy jött, emelkedett ki ebből a választékhalmazból, hogy mikor 52-ben államosították a boltot, az anyósom az óráját, Gyüriét se vehette magához, csak a kabátjukat vehették magukhoz, és akkor, amikor az apósom újra kezdte, akkor egy olyan terméket kellett választani, ami szaktudást igényel, kevés alapanyagot és kézi munkával elvégezhető. Amikor én átvettem az üzletet, az üzletben egyetlen gép sem volt, pontosabban egyetlen egy mágdaráló volt.
A rétes ezem, hogy ez szükséges? Szükséges a dagasztógép, hát, vagy az igazából ez teljesen kézműves termék?
Hát kézműves termék volt annak idején, de ipari méretekbe előállítani az egészen más. Én kézzel dagasztottam a tésztát, 5 éven keresztül kézzel dagasztva, virgolva, nyújtva, ez a mind kézi munka folyamat totálisan tönkretette a vállamat, az ízületeim kikoptak, és muszájból kellett gépesíteni, ami egyébként ma már a világ legtermészetesebb dolga, akkor meg kényszer szülte volt, mert elvették a gépet.
Na most 100 évvel ezelőtti időket élünk, igen, egy kicsit csöppenjünk vissza 1926-ban. Igen. Hogy kezdődött ez az egész? Az ön apósa alapított egy pékséget.
Igen.
Ez a pékség, ez nem itt volt, nem ezen a helyen, ahogy mondta, egy másik, igen, helyen volt. Mi mindent készítettek?
Nagy műhely volt, nagy műhely. Azt hiszem, hogy 3 magyar kemence, tudja, ami előtt egy ilyen lövészárokba áll a pék, és dobálja be lapáttal a nagy kenyereket.
És honnan volt erre pénze?
A 20-as években Törökországban járt, inas éveit ott töltötte, és kintről hozhatta azt az alaptőkét, amivel indította az egészet.
És a tudása az megvolt már akkor 1926-ra?
Hát pék inas volt itt Magyarországon, pékként dolgozott, majd Törökországba került, ott tanulta meg ennek a tésztának a készítését. De ez a tészta alapjában véve inkább hajaz a baklavának a nagyon vékony tésztájára. Ez egy egyedi recept.
100 évvel ezelőtt is az a fajta rétes, ami most is kapható, pontosan, az üzletükben, ez már készült.
Így van.
Akkor azt lehet tudni, milyen jellegű töltelékek voltak? Túró, mák, dió?
Túró, alma, megy, mák, dió és káposzta. A rétes az nem a nagyúri szalonoknak a süteménye, hanem a vidéki konyháknak. Azt tették a rétesbe, ami volt. Hol alma, hol körte, hol szilva, hol sárgarépa, hol sütőtök, mindaz, amit éppen a háztájból elő tudtak állítani.
Tehát, hogyha azt nézzük, akkor az ön apósa a fővárosba felcsempészte akkor a vidéki ízeket.
Igen.
És mesélt arról az időszakról, hogy a kezdetekről, a 20-as évekről, egyáltalán az apósa volt a nagy háborúban?
Nem volt. Hát, mint pék, mentesült a katonai szolgálat alól. Hozzátartozik az egészhez, hogy én, amikor a feleségemet megismertem, én ügyész voltam. Nem voltam része ennek az üzletnek. És én a saját szakmámat gyakoroltam, és muszájból kellett megtanulnom mindent, mert akkor az apósom már nem élt, az anyósom beteg volt, és nekem azt úgy kellett saját káromon minden buktatójával együtt megtanulni ezeket a folyamatokat.
Hát ez hatalmas váltás.
Az.
ügyészből elment Péknek?
Igen.
De mi volt az, ami a pékség mellett tette le a garast?
Prózai leszek. Amikor én 74-ben végeztem, az első ügyészi fizetésem 2400 forint volt. Amikor én 87-ben otthagytam az ügyészséget, a fizetésem nem ért el a 10.000 forintot. Nagy hajtóerőt rejtett magába az a tény, hogy annyi pénzt tudok keresni, amennyit dolgozom. Ezért én 3:30-kor keltem, 4:30-re itt ben voltam az üzletben, és este 10-ig.
Hát egy pék jobban keresett, mint egy ügyész?
Hát persze, hogy jobban keresett. Az én szempontomból lutri volt, hiszen nem próbáltam ki, hanem itt volt egy üzlet, egy bejáratott üzlet, ami akkor közel 60 éves volt, és azt kellett eldönteni, hogy ez 60 éves fát kivágjuk, vagy folytatjuk, tovább ápoljuk és növeljük ezt a fát.
A vevőközönség, a vásárlóközönség, akkor, amikor átvette a boltot, akkor, amikor ön állt be dagasztani, virgolni, igen, és utána pedig készíteni a rétest, észrevett valamit? Hogy hát ez nem olyan?
Azt hiszem, hogy nem, ez olyannyira nem. Amikor 89-ben Nagy Imre temetésére hazajött disszidens, eljött hozzánk nosztalgiából, és mondta, hogy ez a rétes pont olyan, mint amikor ő 56-ba elment. Hozzánk liszt kerül be, alma, káposzta, diómák, mi reszeljük, mi dagasztjuk a tésztát, tehát minden, ami itt van, az utolsó falatig saját kézműves termék. Itt nálunk ez egy család vállalkozás, és még máshol ez a 100 év gyakorlatilag 4 generációt ölelne úgy a 25 évvel föl. Az apósom még csinálták az anyósommal 60 évig, a következő 40 évet pedig én.
Azt lehet tudni, hogy ez az apósa honnan szerezte a receptet?
Nem tudom, nem tudom.
Kockás füzetbe volt leírva ez a recept?
Pontosan, hogy a szépbe el volt rakva a recept, ma is megvan el van rakva.
Akkor tehát ez itt a fundamentum, ez a kis kockás füzet.
Így van, így van. És ez az alapja annak, hogy bizonyos reformokkal kellett élni, mert annak idén az aposomék zsírral csinálták, és Magyarországon az alap a zsír volt. A mai mondhatnánk úgy, hogy igények a slank karcsúsított változatban, ezért áttértem én az olajra, a zsírról, az étolajra.
Ez a rétes, az az a fajta rétes, amit így kihúznak ilyen jó nagyra?
Hát egyébként van akár TV felvétel is itt. Természetesen. Tehát ezt a tésztát, ezt az időjárás függvényében, meg a felhasználás függvényében kell dagasztani. Megdagasztjuk a tésztát, pihentetjük, utána úgymond virgoljuk. Ez a virgolás egy ilyen homogén, egységes jelleget kell, hogy kapjon a tészta. Utána régen sodrófával, ma már nyújtógéppel kinyújtjuk. Ő a feleségem lánya.
Nagyanyáink mondták, akkor jó a tészta vékonysága, hogyha alatta át lehet, be lehet olvasni egy újságot. Lekenjük olajjal, hogy a réteget ne ragadjanak össze, lemérjük egy eszköz segítségével, hogy egyforma méretűek, nagyságúak legyenek. Ez például a kaprostúró, az egyik kedvenc rétesem. Sokaknak megoszta a kaformia, de szerintem ez a legjobb. Jó, sokat teszünk a tésztára, meg nem sajnáljuk. Megformázzuk.
És minden rétes így készül?
Igen.
Mint látjátok, a gyümölcsök is rendes gyümölcsök, nem lekvár, nem fagyasztott. Éppen ezért egy kis zsemlemorzsát javallok alá tenni, mert ahogy sül, megereszti a
cukor,
levél,
leereszkedik, és leragad a tepsőre.
Ha nem lenne elég, a gyümölcsösök tetére teszünk még egy kis fahelyes cukrot.
Itt föltekerjük.
És még kétszer tekerünk rajta. Az utolsó réteget ráhajtjuk.
És hány rétegű amúgy a rétes?
Több dologtól függ. A töltelék jellegétől, mert a mág dió, de még a túró is kevés nedvességet tartalmaz, nem kell olyan vastag tészta rajta. Az alma, káposzta jellegénél fogva, hogy akár a szilva is, sokkal több nedvességet tartalmaz, és 100 fok fölött a nedvesség gőzé alakul, és ez a gőz elkezdi feszíteni a tésztát, és ha nem elég erős, úgymond a tészta, akkor szétmálhat, szétszakadhat. De hát ez rutin kérdése, és szoktam mondani, mikor kérdezik, hogy hogy kell. Ez olyan, mint az autóvezetés, nem lehet elmondani. 10 éve ugyanott lakom, ugyanazról a helyről indulva, ugyanarra a munkahelyre megyek, ugyanazon az úton megyek, ugyanazzal az autóval megyek, de július 15-én 12 órakor 42 fokba másképp megyek, mint decemberben, mínusz 10 fokba orvos jegyeses. Alkalmazkodni kell a körülményekhez, mert a rétes tészta nagyon érzékeny az időjárásra. A hidegbe úgymond megmerevedik, a melegbe megnyúlik.
Soha nem volt olyan pillanat, hogy megbánta? Hogy ezt választotta?
Nem, egyáltalán nem, sőt. Én úgy hiszem, hogy éppen azért dolgozok most már 16 éve nyugdíjasként is, szó szerint mondhatni minden áldott nap. Tehát én egyáltalán nem bánom, én ezt élvezetből csinálom.
Csak azért, mert csak kétkezi munkáról beszélünk.
Ja, de és?
Csak ügyészként végzett, egy csomót tanult.
Ez így van, de szóval, hogy mondjam, mindenkinek meg kell találni azt, amiben ki tud teljesedni.
És ebben ki teljesedett?
Én biztos. 40 éve magam ura vagyok.
Van annak varázsa, hogy amit készít, azt valaki nagyon jó ízűen megeszi?
Pontosan ezt szoktam, amikor kérdezik, hogy mi a különbség. Amikor én ügyészként dolgoztam, ráadásul speciális ügyészként dolgoztam, én rendeltem el a nyomozást, én hallgattam ki a tanukat, én hallgattam ki a gyanúsítottat, én írtam meg a vádiratot, én képviseltem a vádat a bíróság előtt, volt olyan, hogy a másodfoknál is én képviseltem a vádat, de ez hónapokban ad abszurdum, évekbe tellett. Itt meg nagyon egyszerű. Betekerjük a rétest, kitesszük, odaadom, és az ítélet mindjárt ott van az elfogyasztó arca.
Most ismét lapszemle és Szalóczi Pál, a Magyarország napilap 100 éves híreivel.
Adi hagyatékának 25%-át a szülőknek ítélték. Ma tárgyalta a budapesti törvényszék fődi tanácsa azt a pert, amelyet Adi Endre szülei indítottak, Adi Endre volt feleség ellen, aki férje halála után Márfi Ödön felesége lett. A pert Ady Endre szülei azért indították az özvegy ellen, miután az Ady Endre műveiből származó jövedelem fölött nem sikerült megegyezésre jutni. Hosszas tárgyalás után a nagy érdekességű irodalmi perben a déli órákban a bíróság ítéletet hirdetett. Eszerint kimondotta, hogy a törvényszék kétségtelenül megállapította, hogy Hatvani Lajos bárónak, aki ajándékozási okirattal Ady Endre műveinek kiadási jogát Ady özvegyére ruházta át, határozott kívánsága az volt, hogy a kiadásból befolyó összegből jusson méltányos hányad Ady Endre szüleinek is. Ezért a törvényszék a kiadásból befolyó jövedelem 25%-át ítéli meg Ady Endre öreg szüleinek. Botránnyal végződött az Arsenal utolsó bécsi mérkőzése. A londoni Arsenal szerdán délután egy amatőr Rapid kombinált ellen játszott. A kombinált csapat az első félidő 42. percében Wiesel góljával 1-0-ra megnyerte a mérkőzést, mely már ekkor is annyira eldurvult, hogy az angol csapat a félidőben le sem mert menni az öltözőkbe, hanem a pálya közepére gyülekezve izgatott tanácskozás közepette várta meg a második félidő kezdését. A durvaságok sorozatát az Arsenal kezdte és fejlesztette olyan mértékre, amilyenre a bécsi futball történetében még nem volt példa. A botrány a második félidő 35. percében tört ki, mikor Ramsaysnek az osztrák csapat balbekjének ártatlan belemenése után három angol játékos megtámadta az osztrák hátvédet. Földre rántották és ütlegelni kezdték. Erre a közönség betódult a pályára és verekedés kezdődött, amelyet a rendőrség csak a legnagyobb nehézségekkel tudott megszüntetni. A mérkőzés befejezése után, amikor az angol csapat a pályát elhagyta, Lewis, az angol csapat kapusa, boxpárbajba keveredett egy nézővel. A közönség beleavatkozott a két ember vitájába, megtámadták az angol kapust, agyba főbe verték annyira, hogy azonnal kórházba kellett szállítani. Az angolok lehetetlen viselkedése s a mutatott játék után az osztrák futballvezérek megfontolandónak tartják, hogy egy-két éven belül hozhatnak-e Bécsbe angol profi csapatot.
Száz éve történt.
A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató non-profit